Kelj föl, ragyogjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége megjelent rajtad, mert íme sötétség borítja a földet, és sűrű sötétség a népeket, de fölötted fölragyog az Úr, és dicsősége látható lesz rajtad. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy bárhogyan is alakul ennek a világnak az élete, bármit tapasztalunk magunk körül, te kijelented, hogy a mi életünkbe eljöhet a világosság, sőt, eljött a világ világossága, a te fiad Jézus Krisztus. És ő nem hagy minket sötétségben, nem hagyja, hogy megtévesztettek legyünk, de Uram, add, hogy ezért tudjunk figyelni a te ígédre, amely lámpás lehet itt a lábunk előtt, hogy el ne tévedjünk. Áldott légy, Úr Jézus, hogy te ma is itt vagy. Igen, itt vagy, mert a te nevedben jöttünk össze, és akarjuk hallani a te hangodat, mint a bárány a pásztorét. És Uram, segíts, hogy valóság legyen, hogy a lelkünk megfeszüljön, és segítsen a hallásba. Annyi hang, zaj vesz minket körül, annyi minden igényli a figyelmünket, sőt akarja, hogy komolyan vegyük azt, amit közvetít. De Urunk, az, hogy most minden félre tevődjön és kizáruljon az életünkből, és csak egyedül rád figyeljünk, hogy halljuk meg azt a szót, amit nekünk intézel. Hogy legyen ott a mi szívünkben is, ami ott volt a gyermek Sámuel szívében, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Így állunk eléd. Ezt kérjük, szólj, mert a te szolgáid akarunk lenni, és akarjuk meghallani, amit mondsz, mert a te szavadtól függ az élet, az üdvösség, a jó irány, a békesség, a bizonyosság. Kérünk így, szent lelked által, tedd életté áldássá, igédnek hallgatásá, és végezd el bennünk az engedelmességet, hogy ne csak higgyük, hanem éljük is, amit mondasz nekünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Ugye, mint az írva található Sámuel első könyve 7. fejezetének az első 13 versében. Tehát Sámuel könyve 7. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Erre elmentek a Kirját Jeárim beliek, és fölvitték az Úr ládáját, és bevitték Abinádáb házába, amely a dombon volt. Fiát, Eleázárt pedig az Úr ládájának őrzésére rendelték. Attól fogva, hogy a ládát Kirját Jeárimban hagyták, sok idő telt el, tudnélék 20 esztendő. És Izraelnek egész háza sóhajtozott az Úr után. Sámuel pedig így szólt Izrael egész házához. Ha teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket és astartékat, és szíveteket elkészítitek az Úrnak, és csak neki szolgáltok, akkor megszabadít benneteket a filiszteusok kezéből. Elhányták azért Izrael fiai a bálványokat és astartékat, és csak az Úrnak szolgáltak. Akkor Sámuel ezt mondta, gyűjtsétek össze Izrael egész népét Micpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek azért Micpában. Vizet merítettek, és kiöntötték az Úr előtt. Böjtöltek azon a napon, és így szóltak, vétkeztünk az Úr ellen. Sámuel pedig bíráskodott Izrael fiain Micpában. Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy Izrael fiai összegyűltek Micpában, felvonultak a filiszteusok fejedelmei Izrael ellen. Amikor meghallották ezt Izrael fiai, megrémültek a filiszteusoktól. Ezt mondták Sámuelnek. Ne szűnj meg könyörögni értünk az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy szabadítson meg minket a filiszteusok kezéből. Vett azért Sámuel egy szopós bárányt, és feláldozta egészen elégő áldozatul az Úrnak. És fohászkodott Sámuel Izraelért az Úrhoz, és az Úr meghallgatta őt. Mialatt Sámuel az égő áldozatot végezte, eljöttek a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel. Az Úr azonban hatalmas mennydörgést támasztott azon a napon a filiszteusok fölött, és annyira megzavarta őket, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. Akkor kijöttek Izrael emberei Micpából, üldözték a filiszteusokat, s verték őket egészen Bétkárontól. Sámuel pedig vett egy követ, felállította Micpá és Sén között, s elnevezte Ében-Háézernek, mivel azt mondta, mindeddig megsegített minket az Úr. A filiszteusok olyan megaláztatást szenvedtek el, hogy nem mentek többé Izrael határára. Az Úr keze sújtotta őket Sámuel egész életében. Kedves testvéreim! Meg a történetnek a vége egy csodálatos névvel és üzenettel fejeződik be. Amikor megtapasztalja Izrael népe a győzelmet a filiszteusok fölött, akkor Sámuel megáll, fog egy nagy követ, elhelyezi, és azt mondja, hogy ez egy emlékkő lesz, ez ott fog állni, abban a határban, ahol győztek, és bárki, aki arra jár, fogja emlékeztetni arra, hogy azért élünk, azért tartunk még itt, mert Isten megsegített minket, Isten könyörült, és azért nem igáztak le újra a filiszteusok. Ében-Háézernek nevezte, vagyis mindeddig megsegített minket az Úr. És ez egy csodálatos üzenet. Mert Sámuel nem azt mondja, hogy gyerekek, elmentek a filiszteusok, győztük, milyen ügyesek vagyunk. Jól megszerveztük a hadsereget, jól felkészültünk, fantasztikus volt a taktikánk. Mert ugye, ha mi valamit elérünk az életben, az mindig rólunk szól. Mindig magunkat dicsérjük, magunkat emeljük ki, magunkat helyezzük a középpontba, és mit mond Sámuel? Nem mi rólunk szólt ez, hanem Istenről. Ő neki köszönhetjük, hogy túléltük ezt az ütközetet, sőt, neki köszönhetjük, hogy egyáltalán eljutottunk ide, itt lehetünk. Az élet sok-sok viszontagsága, a filiszteusok elnyomása ellenére. Mi van a szívünkbe, testvéreim? Ott van-e ez, Hogy azért lehetek ma itt, mert Isten könyörült rajta. Hogy ő segített át a különféle nehézségeken, problémákon. És van-e hála a szívünkben? Tehát Sámuel így zárja. És jó, hogyha ott van ez a szívünkben, hogy igenis Isten könyörült. Neki köszönhetem, hogy itt vagyok. Mert adott esetben más irányba is lehetne az életem, vagy olyan is megtörténhetne, hogy már nem tudok itt lenni. Ugye hallottuk az Úr asztalánál, hogy az élet Isten ajándéka, ajándék. De ezt az ajándékot ebből a földi életből Isten visszaveszi. Nem tudjuk az idejét. És van a szívünkben hála, hogy még mindig itt lehetek. Hányan elmentek már, akikről nem is gondoltuk. És én még itt vagyok. És miért vagyok még itt? Talán azért, mert Isten azt akarja, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljek vele, hogy igazán megismerjem őt. Belegondolunk ebbe. Nem véletlen, hogy élünk, hanem az Isten kegyelme. És azért szánja még nekünk az időt, hogy átéljük az ő szeretetét. Hogy eljusson az ő kegyelme a szívünkig, és esetleg megfordítsa az életünket. Mert mindez, amiről szó van itt az igében, Izrael népének egy nagyon mély időszakának a lezárulása. Ezt megelőzően nagyon nehéz helyzetet éltek át. Elfordultak Istentől. Ott kezdődik minden, amikor az ember azt mondja, Isten nélkül is nagyon jól elboldogulok. Nagyon megrendítő ez, mert Izrael az Isten választott népe volt. Annyi csodát megtapasztaltak, ajándékba kapták a földjüket, és mindent. És ott is hányszor átélték Isten csodálatos beavatkozását az életükbe, és mégis egy idő után inkább a környezetükhöz igazodtak. Inkább azt vették át, amit láttak más népektől, a filiszteusoktól is. És azt hitték, nagyszerű lesz. De közben azért kaptak jelzéseket. Isten küldött hozzájuk egy embert, aki elmondta az üzenetét, Isten üzenetét, hogy nagy a baj. Nagy a baj. Istennek nem tetszik, ahogy éltek. Nem tetszik, amit tesznek például a főpapnak a fiai. Hogy megrontják az Isten tiszteletet. Hogy a saját zsebükre dolgoznak, hogy csak az anyagi a lényeg, és erkölcsileg is teljesen letértek arról az útról, amit Isten kijelölt a törvényben. De ezt nem vették komolyan. Mert Isten mindig jelez. Aztán lett egy fénysugár abban a sötétségben, és a Sámuel élete. A gyermek Sámuel annyira vágyakozott Isten után, hogy amikor leteltek a napi feladatai ott a főpap mellett, akkor nem azt mondta, letelt a napom, mehetek. Igen, 21-kor, megdöntő, és megyek, megnézem. Hanem elment, kérem szépen Sámuel be a sátorba, az Isten sátrába, oda, ahol a szövetség láda volt, amiről Isten azt mondta, hogy ott fogom a dicsőségemet kijelenteni. Ez a gyermek annyira vágyódott Isten után, hogy az éjjeleit is ott töltötte Isten közelébe. Akarta őt hallani. Van-e ilyen a szívemben? Van-e? Hogy akarom őt hallani. És mindent félreteszek, kezembe veszem a Bibliát, és olvasom. És nem érdekel, hogy ma épp mi az aktualitás, mivel kötik le az emberek figyelmét, én az Urat akarom hallgatni. Ugye abban az időben nem szólt Isten. Azzal kezdődik ott a harmadik fejezet. De ezt én másképp értem. Én úgy értem, nem az volt a baj, hogy Isten nem szólt. Mert Isten szól. Ugye erről beszéltünk is a napokban. Hanem azzal volt a baj, hogy senkiben nem volt ott a vágy, hogy akarom hallani. Senkinek nem volt bekapcsolva a hit antennája. Mert ugye, ha már ott vagyunk a BEC-döntőnél, a BL döntőnél, ugye ma úgy nevezik, és valaki nagyon nézni akarja, és bekapcsolja estére a tévét, és nem fog működni. Nem jön be a kép. Ugye nem arra fog gondolni, hogy elmaradt a közvetítés, meg a meccset is lefújták, hanem arra fog gondolni, hogy a készülékemmel van a hiba. Elromlott a tévém. És vagy hozok egy másikat, vagy odaülök a számítógép elé, de a tévével van a baj. És ezért nem hallották Isten szavát, mert velük volt a baj. Már nem volt ráállítva a hitük az Istenre. És hogy van az én szívem, az én hitem? Rá van állítva Isten szavára? Isten ezt a odafigyelő, a hitantennáját ráirányító Sámuelt, aki még gyermek, Isten megszólítja. Mert Isten egy gyermeket is meg tud szólítani. Sőt, Isten egy időst is meg tud szólítani, aki azt mondja, hogy hát én már nagyon koros vagyok. Eltelt fölöttem az idő. Már Isten se tud velem mit kezdeni, dehogy nem. Ő meg tud minket szólítani. Csak állítsuk jó irányba a hitantennáját. És Sámuel által is üzen az Isten nekik. De nem történik semmi. Nem veszik komolyan, és nem változtatnak. Mert nem csak arról van szó, hogy hallom az üzenetet, hanem arról, hogy kell változtatni. Ugye ezt most majd úgy fogjuk tapasztalni, eddig is tapasztaltuk, de lehet, hogy ezután még jobban fogjuk, hogy majd a kormányok hoznak egy rendeletet, és nem azt fogják mondani, hogy ugye kedves, hallott róla, hogy például a tömegközlekedésen kötelező a maszk, hanem adott esetben majd eljöhet, hogy meg is büntetnek. Mert azt fogják mondani, hogy nem elég csak hallani, hanem komolyan is veszed. Na de Isten is ezt akarja. Hogy ne csak hallgassuk, hanem amit mondasz, vegyük komolyan. Vegyük komolyan. De ők nem vették komolyan, és meg lett a következménye, harcba indultak a filiszteusokkal, vereséget szenvedtek, duplán is, tehát kétszer egymás után. Ez is érdekes, hogy Isten szól, aztán ad egy kis szünetet, és mégsem veszik komolyan. Azt hiszik, majd elviszik a szövetség ládát, ugye a szövetség ládát Mózes kapta, és azért volt jelentősége, mert abba tették bele a két kőtáblát, amin a 10 parancsolat van, a mannából egy korsónyit, és ott volt Áron kivirágzott veszélye. És tudták, hogy Isten a láda fölött jelenik meg a kérubok közt, ott az ő dicsősége. És azt hitték, megfogom a ládát, kiviszem a csatatérre, győzni fogunk. És hányszor gondoljuk, elég, elszaladok, most megurvacsorázok, mert nagy bajba vagyok, meg elmegyek egyszer a templomba, és megsegít az Isten. És vereséget szenvedtek, mert kiderült, hogy ők csak egy eszközt vittek, egy kettárgyat vittek, de Isten kimaradt, mert nem keresték. Őt nem kérték, nem mondták, hogy baj van, urunk, könyörű, gyere velünk. Csak egy eszközt vittek, de az nem segített rajtuk. És testvéreim, eltelik 20 év, közben a filiszteusok megszabadulnak ettől a szövetségládától, ott van Izrael egyik határvárosában, de nem viszik be az ország szívébe, nem viszik be a szövetség ládát a Szent Sátorba, és ott van az ország határán. 20 esztendeig van ott. Eltelik 20 esztendő, és utána kezdenek sóhajtozni az Úr előtt, ezt olvassuk, meg az Úr után. És azt jelenti, hogy 20 éven keresztül igazodtak a környezetükhöz. Azt gondolták, de jó lesz, ha majd átveszük az ő szokásaikat, mi is úgy élünk, mint ő. ők, és nem lesz semmi probléma. Nem fognak minket szekálni, hogy nektek olyan ismeretlen, láthatatlan istenetek van. Nem azt mondjuk, hát mi is ugyanúgy az Astartéban, a Bálban hiszünk, itt vannak a szobrai, megúszunk a támadást, elleszünk. Így is jó lesz az élet, hát végül is mi hiszünk, és mindegy, hogy mibe, csak valamibe hinni kell, ugye? Ma is ez az általános felfogás. És itt kiderül 20 év után, hogy nem mindegy. Nem mindegy, mibe hisznek, vagy kibe hisznek, nem mindegy, milyen irányba mennek, mert üres marad az életük. Közben 20 év alatt rádöbbennek, hogy rossz irányba tartanak, baj van az életükben, hiányzik az Isten, a vele való kapcsolat. Mert Isten, az ő Istenük nem ugyanaz, mint a bálványok. Testvéreim, 30 év telt el. És eljutottunk a kommunizmus után 30 évvel oda, hogy sóhajtunk az Úr után. Hogy annyi fele mentünk, annyi mindenre fogtunk, annyi mindentől vártuk a boldogságot, a megoldást, ha olyanok leszünk, mint a többi nép, ha nekünk is meg lesz mindenünk, ha belehalunk is, de meg lesz mindenünk, ha eladósodunk is, de meg lesz nekünk is mindenünk, eljutottunk-e oda, hogy igazából nekünk Istenre lenne szükségünk, és sóhajtunk, és kiáltunk-e, hogy Uram, könyörülj, én szeretnélek megismerni, jöjj! És amikor az Úr után sóhajtoznak, és ebben benne van az is, hogy olyan nehéz már az élet, olyan nehéz a filiszteusok elnyomása, Isten, gyere, segíts rajtunk! Izrael Isten, aki Mózest elhívtad, Mózes által szabadítottál, szabadíts meg most is! Mert ha baj van, kiáltunk. Isten, csinálj valamit. Súlyos beteg vagyok. Nem tudok vele mit kezdeni. Az orvosok se biztatnak, Isten, csinálj valamit. Vagy tönkrement a munkahelyem. Elvesztettem a állásomat. Eladósodtam, Isten, csinálj valamit. És olyan megrendítő, hogy nem arról van szó, hogy Isten ugrik. Nem ugrik. És nem azt mondja, persze, jaj, gyerekek, hát éppen a zenebutikban most hallgattam meg a régi nagy bergendi slágert, hogy bedobod a pénzt, és kijön, amit kérsz. Hát akkor persze, ti is bedobtatok egy imát, és jön a szabadítás. És Isten nem ugrik. Isten nem automata. Hanem mit csinál? Sámuelt küldi, és Sámuelen keresztül az ő üzenetét, mindig ez az első, hogy Isten igét küld, az ő szavát, az ő üzenetét nekünk. És ez az üzenet az, ha szívetekből, teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, eltávolítjátok az idegen isteneket, a bálványokat, és a szíveteket az Úrnak elkészítetek, és csak neki szolgáltok, akkor megszabadít. Tehát van egy feltétel, van egy ha. Ugye, ha teljes szívetekből megtértek az Úrhoz. Ugye a megtérést azt úgy is lehet mondani, hogy visszatérni. Ugye, mert Izrael nem olyan nép volt, aki nem ismerte Istent. Ismerték, de eltávolodtak tőle. Nem azon az úton jártak, amelyre Isten hívta őket. És most üzeni, forduljatok vissza. Térjetek vissza hozzám. Valami olyan ez az üzenet, mint amikor ugye elindulunk autóval, és rossz irányba megyünk, és egyszer csak azt mondja a GPS, újra tervezés. Forduljon vissza. Forduljon vissza. Ezt üzeni az ige most. Forduljatok vissza hozzám, mint annak idején a tékozló fiúnak. A szívében, a lényében szólt az atya, gyere vissza! És az megfogta magát, és visszatért, hazament, és ott kapja meg az áldást. Azt mondja, teljes szívetekkel forduljatok vissza. Nem csak azért, hogy kapjatok szabadítást, vagy valamit, vagy elérjétek a célotokat. A teljes szív azt jelenti, hogy egész szíveteket, életeteket nekem adjátok. Hogy én töltelek meg titeket. Én leszek bent a lényetekben. Úgy, mint ahogy egy edényt feltöltünk vízzel. És más oda már nem fér. Mert azt az edényt teljesen betöltötte a víz. És így akarja betölteni a szívünket, teljesen a lényünket, hogy oda más ne férjen be. Semmilyen bálvány, semmilyen szokás, sem a pénz, a hatalom, semmi, csak egyedül ő. És hogyha ő van ott, akkor átéljük, hogy ő vezeti az életünket, előttünk jár. És megtapasztaljuk, hogy mennyivel másabb az élet, ha ő jelen van a szívünkbe, ha ő tölt be. Ami még lényeges, így olvassuk, eldobálták, kitakarították Izrael fiai a bálványokat. Vagyis nem csak azt mondták, hogy hurrá, köszönjük, de szép volt, de jó volt, nem csak egy ilyen érzelmi töltést kaptak, hogy Isten szólt, hanem komolyan vették. És amire Isten azt mondta, hogy annak nincs helye az életetekben, az idegen isteneknek, az idegen istenekhez kötődő életgyakorlatoknak, azt takarítsátok ki. Mert csak utána jön a szabadítás. És ők ezt megtették. És ez nagyon fontos. Nem csak arról, igen, Uram, jaj, de jó, hallom az ígét, hanem az, hogy megrendülök, és azt mondtam, igen, védkeztem. És az életemet pogány szokásokhoz igazítottam, de most már téged választalak, takaríts ki mindent. Mert úgy akarok élni, ahogy Jézus élt. És erre Isten válaszol. Mégpedig úgy válaszol, hogy Sámuel egy istentiszteletet gyűjt egybe, egy gyülekezetet gyűjt egybe, és odaborulnak az Úr elé. És így olvassuk, böjtölnek az Úr előtt, bűnbánatot tartanak, vétkeztünk, és imádkoznak. És ez nagyon fontos, ez egy fontos három alap pillér, aminek ott kell lenni az életünkben. Az imádság, a böjt és a bűnbánat. És mindezek együttesen mutatják, hogy komolyan gondolom az Isten keresését. Hogy tényleg ő a legfontosabb. Ugye a böjt nem elsősorban azt jelenti, hogy nem étkezem, mit tudom én, reggel, aztán majd délbe duplán, vagy vacsorára, hanem a böjt azt jelenti, hogy valamit most nem teszek, amit addig szoktam, ami rendszeres volt az életemben, akár mondjuk nem ülök a számítógép elé a mai napon, de azt az időt a Biblia olvasásra, azt Istenre fordítom, mert ez a böjt, hogy felszabadítok egy időt a megszokott programjaimból, és azt Istenre fordítom. És utána adott esetben ezt megtanulom még úgy is alkalmazni, hogy felszabadítok időt, hogy egymásra is fordítsuk. Mert arra is szükség van. Elvonom valahonnan azért, hogy a gyerekeimmel, férjemmel, feleségemmel, családtagjaimmal is lehessek együtt. Aztán jönnek a filiszteusok, újra megtámadják őket, és olyan nagyszerű látnak, tényleg van változás az életükben. Mert már azt mondják Sámuelnek, hogy könyörög értünk, már oda a nagy mellény, már oda van a magabiztosság, hogy majd mi megoldjuk, nem kell itt Isten. Azt meg igen, imádkozz, kérd Isten segítségét, és bemutatnak egy áldozati bárányt is. És ez mind jelzi, hogy a mi segítségünk az Jézusban van. És olyan jó lenne, ha minden dolgunkat úgy tudnánk kezdeni, hogy előbb oda borulok Jézushoz, Isten báránya, ráteszem a bűneim, és kérlek, könyörülj rajtam. Már nem magam akarom megoldani. Nem akarok én megmutatni senkinek semmit, mert úgy sem tudok. De jöjj, könyörű, szabadíts, gyógyíts, erősíts, vezess, mutasd, hol a helyem. Mert az a bárány, az Jézus, aki meghaltott a Golgotán, hogy életünk lehessen. Ahogy hallottuk is a keresztelőkor, hogy így szeret, hogy az életét adta értünk. És erre Isten válaszol, mennydörgést ad, vagyis úgy avatkozik be, hogy az izraeli hadseregnek meg se kell mozdulni, és az ellenség elfut. Mert mindig az a nagy győzelem, amikor Isten cselekszik. Ez egy olyan csodálatos dolog, hogy nem kell tenniük semmit, mert Isten megmenti őket. Istennek nem kell besegíteni, és ezt volna jó látni. Imádkozom, rábízom az Úrra, és hiszem, hogy ő fog cselekedni. Mert a legnagyobb győzelmek, azok mindig a térdeinken születnek. Ezt jó lenne, hogy megjegyeznék, hogyha én harcolok a gonosszal, vagy valamit el akarok érni, előbbre haladni, akkor azt a térdeimen tehetem meg. Isten ott ad győzelmet imádságban. Csendesedjünk el. Urunk, köszönjük, hogy a mai napon is oda mehetünk hozzád, figyelhetünk az ígédre. Ha figyelünk, Uram, ha valóban az fontos, de végezd el, hogy az legyen a fontos. Annyi minden fontos, Uram, és oly sokszor nem számít az sem, hogy telik az idő. És Uram, hogy amikor a Te közeledbe vagyunk, akkor se számítson. Csak töltse be a szívünket a Te jelenléted, amihez nincs fogható. De nekünk nem egy pillanatnyi segítségre van szükségünk, hanem arra, hogy egy életen át ott légy a szívünkben, a lényünkben, hogy megtapasztaljuk, hogy hozzá tartozunk, és járunk azon a keskeny úton, amelyre, Uram, kegyelemből, hitáltal ráállítod a lábunkat. Könyörülj, hogy halljuk a Te igédet, és mi magunk is döbbenjünk rá, hogy rád van szükségünk, és amire azt mondod, bálvány, aminek nincs helye az életünkben, amit nem akarsz ott látni, azt merjük kidobni. Tudom, merjünk megszabadulni, és engedjük, hogy a helyét Te töltsd be. Mert Urunk, akkor tapasztalunk igazi békességet, igazi örömöt, akkor fog jó irányba haladni az életünk, ha teljesen, 100%-ban gazdája leszel az életünknek. És Uram, amikor megtapasztaljuk a Te szabadításod, hatalmad, hadd legyen bennünk hála, hogy merjük kimondani és vállalni mindenki előtt, hogy az Úr segített meg, hogy tőle jött a szabadítás, és ez nem a mi produkciónk, ezt nem mi végeztük el. Urunk, így visszük eléd gyülekezetünket, könyörgünk azokért, akik még távol vannak tőled, akik még nem ismernek téged, de azokért is, Uram, akik egykor elindultak, de más irányban folytatták tovább, hogy eljusson hozzájuk, hogy vissza lehet térni Te hozzád. Te vársz vissza mindenkit. Ott a keresztövében, és ha jövünk bűnbánattal, megkönyörülsz. Életet ajándékozol, üdvösséget Krisztusért. Kérünk így a betegekért, az idős otthonokban élőkért, vagy a kórházban gyógyulásra várókért, hadd tapasztalják meg a Te jelenléted, Uram, mert az mindennél többet ér. Hadd ismerjék föl, hogy Te úgy szereted őket, hogy meghaltál értük a kereszten, és a benned való hitáltal lehet örök életük, üdvösségük, hiszen nem mindegy, hova érkezünk meg az út végén. Uram, add, hogy odaérkezzünk, hogy belépjünk az életre veled. És kérünk így a gyermekekért, fiatalokért, házaspárokért, családokért, Uram, jelensd ki a Te neved, és ott, hogy felragyogjon a kegyelem, hogy gyógyuljanak az életek, a kapcsolatok, mert Te ezeket meg tudod gyógyítani. És eléd visszük, Urunk, egyházunkat, népünket, és könyörgünk ezért a világért is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvéreim, az Úr akarja és élünk a ránk következő héten, kedden és csütörtökön hétközi istentiszteletet, bűnbánati istentiszteletet tartunk 6 órától itt a templomban. Hirdetem, hogy jövő vasárnap 10:30-tól tartunk istentiszteletet, és az Úr asztalát is megterítjük új kenyér alkalmából. A úrvacsoraosztás menete az a pünkösdi gyakorlatot fogja követni, tehát helyünkön maradva fogunk a szent jegyekben részesülni, az ital pedig külön poharakban lesz majd kiszolgáltatva. Adakozás is történt, egy presbiter nőtestvérünk Isten dicsőségére 50 eurót adományozott, Isten áldása legyen a jókedvű adakozó. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 274. dicséretünk 4. versét, Zenj hát az Úrnak.